Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Brückner Ákos atyával Molnár Péter beszélget.
Utána is érdekes fordulatot vett az élete. Olvastam, hogy bányász lelkész, vagy bánya lelkész lett.
Hát ugye, a spétvesi szolgálatom után, igen, tehát igen, 1976 után, 89-ig, 13 éven át, hát ugye nem vagyok egy bányász alkat, ha csak nem arról az, hogy ki kell tartani egy adott helyzetbe. Minden esetre, igen, oda kerültem a Tata bányának, az igazán bánya központjába. Tatabánya két fő sas volt annak idején, a korrekt, nagyon viszonylag korrekt, vagy nagyon is korrekt Gál István és az egész bányavilág, az még egy-két keresztet is megtölt, és a bánya vezérigazgató nem kevés papot, meg ilyen elítéltet próbált alkalmazni, vagy valamiképpen hát munkamenedéket adni nekik. Mindenesetre ez egy nagyon szép tény volt ott, és hát aki nagyon bátor volt, az lehetett keresztény, úgyhogy egyik fő munkatárs, ami megboldogult, az ott egy tanárnő volt, Ján Figyesné Zsóka, aki elképesztő, vagy mit tudom, a Szabó István is, aki ugye a Kogzjának volt ott az igazgatója, hát ő is hát a legközelebb barátom, felesége most is hittan tanít, és nagyon sok jót tesz, és hát nem kezdek a papisnál, mások, nem kezdek itt a neveket felsorolni vég nélkül. Tehát egy nagyon-nagyon kiváló társaság volt, a vezérigazgató helyettese, Solymos család, Solymos Mihály, és Solymos András volt igazán a helyettes, de róluk már utcák vagy terek vannak elnevezve, nagyon kiváló emberek voltak, és hát ott megvoltunk én szép csöndesen, de a zsinatnak a gondolkodását ott lehet igazán kipróbálni, tehát ott lehetett igazán olyan közösséget tovább építeni, az elődöm is, vagy elődeim is erre azért törekedtek, ami hát nagyon sok örömet adott nekünk. Volt egy fiatal csapatunk, nem nagyon számos, de azért mégis egy 20-30 fiatal volt kapcsolatom, és hát ezek azért egy csoda csapat volt, aranylábú csapat. Mi nagyon tán? Remek, zarándokat rendeztünk, szilvesztereztünk, évfilm is előtt, pásztorjáték, mindenféle társadalmi létekből voltak, és voltak itt az évfilmiset, úgy autóztam össze a kis Trabanttal, és utána visszavittem őket a családi körbe. Hát ezek szép élmények.
1989-ig volt, ugye, ha igen, jól tudom.
Igen, igen.
Ott Tatabánya óvárosba, és utána felkerült Budapestre.
Hát ez érdekesen történt, igen.
Ha ezt elmesélné, a Szent Imre városban lett ugye plébános.
Hát és a saját hazámban ki tud profitálni a saját
hazájában. De ott hazájában. Is született, ugye?
Hát igen, igen, ott nőttem föl, tehát ezért ez
Szent
izgalmas
városban,
volt. Igen, igen. Jézus Krisztus szent is izgalmas helyzet.
És itt lett ugye plébános.
Igen, igen.
A templomba és házfőnök a budai rendházban.
Így igaz.
Ugye 89-ig és hit tanár.
89-től, igen.
89-től hittanár a budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumban.
Igen, igen, igen.
Tehát tanított is.
Hogyne, bőszen, nagyon nagy öröm, mert és most is azt csinálom, Fehérváron, igen.
Ma éppen ezt akartam mondani, jöttem, igen. Fehérvár, meg a Szent István volt, igen, gimnáziumban igen. Tanít, ugye
igen,
Ciszterci Szent
és ma volt egy szép ökumenikus találkozónk, most egy órától majdnem kettőig. Ugye osztjuk ilyenkor a gimnáziumot, mert egyben nem, egyben nagyon sokanik a templomba. Tisztre vannak az alsó tagozott osztályok, tehát 5-6 hetedik osztály, még a templomban.
A budapesti élményeiről, tehát a Szent Imre templomban levő élményeiről, meg főleg a gimnáziumi tanítási élményeiről egy pár mondatot mondaná atya.
Hát volt egy aranylábú csapat, ugye ezt a kifejezést szívesen használjuk, az az első Szent Bernát osztály, Besenyei Ilona volt az osztályom, egy nagyon kipróbált, nagyon tudatos tanár, egy tanár generációnak a sarja, apja is tanított, és Lovas Ambrós Ciszternek volt a baráti köréhez tartozó, az ő édesapja, és Besenyei Ilona volt az osztályfőnök, aki nagyon tudatosan, nagyon módszeresen, nagyon lépcsőzetesen építette fel az osztály 4 évét, ugye 19-esként került oda, és 12-esen végeztek mai számítás szerint, és ez a 92-96-ig, így volt talán a 4 év, nagyon-nagyon érdekes helyzet volt, ez egyetlen ciszterci jellegű osztály volt ott, az elve már nekünk visszaadandó, ez csak 9 éve történt meg ténylegesen, visszaadandó gimnáziumban. A többi osztály az ugye, az hát állami jellegű volt, méghozzá sajátosan kipétykézett intézet volt, mert itt arra vigyáztak, hogy hát ugye egy olyan, egy kommunista család, egy valláscsaládból származó, itt egy magas szintet tartottak a tanításban. A szomszédban majd gimnázium az eléggé leengedték, azt hiszem.
A Szent Margit gimnázium.
Hát Kafkából lett végül a Szent Margit.
Az ottani igazgató. A Szent Imre meg a József Attila volt?
Igen, pontosan. Fejvált is, meg Bülán is. Tehát amikor a Kafkát visszaadták, az akkor igazgató nagyon törekedett emelgetni a szintet, aztán utána nagyon kiváló utódokkal, ma az is azt hiszem nagyon rangos iskola. Na visszatérve a Szent Imrére, hogy akkor még József Attilára, hogy ez a cicerszi osztály anélkül volt az iskolában, hogy különösen cikiszték volna a diák nyelven, különösen kipészészek volna, mert olyan józan, kiegyensült, ma jelentős állásokat töltenek be, olyan módon nevelkedtek, hogy egy teljesen véletlen összehet osztály, tehát elképesztően merész dolog volt ez, mégis hát ez azért jól jött össze. A szülők is persze beálltak valamiképpen a háttérben segítőnek, Druckernek, vagy akárnál többet is tettek, és hát így együtt kirándulgattunk velük, a tanárnő, a osztályfőnökével, a vezetésével, és hát elviseltük egymást 4 éven át, de nagy barátság van, azt hiszem, kibírtuk egymáshoz annál több, és mai napig is hát hatalmas öröm velük találkozni, hol egyikkel, hol másikkal, egyiknek másnak kereszteltem a gyerekeit, vagy találkozunk, vagy megkeresett, beszélgettünk nemrégiben egyik közel, hozzám vissza közel lakó fiú, 3 gyerekes apa mesélte a dolgait, nagyon-nagyon jó együtt lenni velük mai napig is.
Igen, és akkor utána került ugye Székesfehérvárra. Milyen
hát
érzés?
11-be.
Milyen érzéssel jött el Budapestről?
Ez az, milyen érzés, ugye ez a házas hétvégének az alapkérdése, mert az érzésekre nem lehet tenni, mondják, hogy mit teszünk, az már tőlünk is függ, de hogy milyen élmény merül fel az adott. Tehát azt kell mondjam, hogy én ezekkel nem foglalkoztam van különösebben, tehát nem kezdtem, hogy sajogjon, vagy mit tudom én, vagy itt átsingózak, vagy mit tudom én, lázózzak, semmi értelme. Ugye amikor kezdő papkoromban, Konyba kerültem, akkor azt kérdezték, hogy hogy bírja ki egy budai fiú, fiatal ember, pap, hogy ő most itt a agyagot tapossa, vagy én nem tudom, ugye, hát kövezetlen, vagy éppen kövezett járdán megy, de hát nem aszfalton, és így tovább. Amire pap vagyok, ágosan mondom, hogy csak Istent, meg az embereket, a lelket akarom ismerni, nilne plusz nil omnino, semmi mást. Hát ugye ez ott is ott van, mindegy, hogy Budán van, vagy pedig Konyban van, vagy pedig ugyancsak Budán, de vagy akár Fehérvárot, ugye ez egészen mindegy. Az Isten, az mindent, a fölséges és jóságos Istenünk, és az emberek pedig mindez ő teremtményei, barátai, ajándékai. Hát ilyen szempontból nem érdemes sokat ragozni. Vannak különbségek, olyan hatalmasak talán nem, mert Fehérvárnak az ország szellemi-lelki fővárosa kéne újra lenni, és ebben most minden meg is tesz. Tehát ő a Krakkónak megfelelő város, a Varsó az a Budapest, a Krakkó az a Fehérvár, és a Szandomierzs az a Veszprém, és a Gnezno az az Esztergom. Tehát ugye nekünk ugyanez a kulturális elindulás annak, hogy a Szent István idején, ugye nagyon hasonlít a lengyelekéhez, és azért gondolom, hogy Fehérvárnak a jelentőségét nem szabad alulbecsülni, ugye tőlem pár méterre, most éppen elfogadottan lakhatom, még egykori dicsőségünk rendházában, most már csak úgy befogadottan, sajnos eladta az előzőkben, eladták ezt az intézményünket, ezt az intézetet, ezt az egykori rendházat, gimnáziumot. Most a gimnáziumban már 38-ot egy újabb épületben van, ami megint már kezdjük kinőni, és még vajon bővíteni kellene. Hát ebben a szituációban ugye tőlem pár méter van az a kiáltott terem, vagy az egykori ebédlő, még jezsuiták által épített ebédlő, ami a ciszterci rendháznak az ebédlővel gyönyörös tukkókkal, ahol a szeúzó kincseket láthattuk most pár nap ezelőttig, a Szent István kardját Prágából, és a szabját Bécsből, meg a nagyszemélyközi kincseket, és sok más hasonlót. Tehát nagyon rangos ez a hely, sok minden kultúrát terít elénk, csak legyen, aki azokat föl fogja megnézni, de azért nagy a forgalom. A templomnak a sekrestje, ami hát szinte egy, hát igazán európai hírű, azt gondolom, egy gyönyörű faragás, ott egy évi, fél évi lehetőség keretén belül, tehát április és október 15 között, 6 hónapon át 32 ember látogatónk volt, a világ minden sarkából, minden nyelvéről, nyelvével, mindenfajta emberi helyzetéből.
Igen. Tehát akkor,
ha ott jó... se unatkozom.
Igen, pont azt akartam mondani, hogy ott is megtalálta a helyét, és a Jóisten, hát, Jóisten is ott
igen,
van.
A célja, miért küldött ott. Az ottani gimnáziumban tanítok, és az igen. Nagyon nagy élményként élem meg, hogy a gimnáziumnak, hát nem miattam, mert rendkívül a vezetés, és rendkívül összetart a tanári kar, és nagyon kedves diákink vannak, és egyre humanizáltabb, megszerültebben, szóval rangja van iskolánk is, azért ők is adnak erre, hogy rangja van. Tehát azt kell mondani, hogy az elmúlt évek nyomán most nagyon kialakultnak látom. Ugye az is, az városnak még van egy pár nagyszerű gimnáziuma, de hát a legjobbakkal vagyunk, a legjobban vagyunk mi párhuzamban. És azt kell mondjam, hogy akármennyi gond van gyerekekkel, pláne egyesekkel, akinek valamilyen szenvedés, sebesülés, lelkisérülés hordoznak, vannak ilyenek is, de a legtöbb azért vagy együttműködik, és szeretnek örülni, jót tenni, önkénteskedni, versenyeket nyerni, és még valamit tanulni is. Szóval azért mindig unalmas dolog volt a tanulás, és fárasztó, ugye ez egy munka, az iskolai munkahely is, de mivel nagyon szépen van fűszerve, sok élménnyel, közösségi élménnyel, egymás megbecsülés és a hitéletnek egy finoman adagolt, finoman fölkínált lehetőségeivel, azért úgy gondolom, hogy ez az most nagyon jó úton van.
Értem. Na most ön gyakorló tanár.
Igen.
Ezt elmondhatjuk. Úgyhogy adódik az utolsó kérdés, amit Ákos atya öntől meg szeretnék kérdezni, hogy hogyan látja a keresztény iskolák helyzetét ma Magyarországon? Mi erről a vélemény?
Hát nem kutatom, és nem is tudom, összességében fölmérni őket, nem is dolgom, de az, hogy mindenfele vannak gondok, az nyilván az ilyetnek a természet, a pápa, az elmúlt napon beszélt, mennyi kísértés van, mennyi küzdelme van szükség, és mennyi fontos bátornak lenni. Úgy látom, hogy nagyon nagy mértékben a múltkori, a múltbeli tisztán majdnem teljesen ciszterci tanári karral, egy-két civillel, tornatalán, rajztanára, akik civilek voltak, ma ez a helyzet nem jön vissza. Tehát most igazán tiszteltem értő igazgatók, tanárok, igazhelyettesek és gondok és hasonlók jó voltából vagyunk úgy, ahogy vagyunk, tehát teljesen a világi hívőknek a becsülete van bízatiskának a működése, bár a fenntartó nagy felelősséget, központi felelősséget visel mindegyik helyért, és a netántán van egy exponens ott, mint mi ketten Ottatjával, Fejváron, akkor nagy a felelősünk és a lehetőségünk. De mindesetre nagyon nagy reménnyel nézem, nem lehet vitatni, amit Kozenszky Riad már régen megírt annak idején, mint Panalmi igazgató, és sok más, hogy lényeges szerepünk van az egyház szempontjából, a nemzetünk Európa jövője szemben ilyen helyen, mert azért egészen más az, hogyha valaki jó iskolában, hívő alapon, erkölcsi alapon, látásban, nagy stílűen gondolkodva fejlődik ki pont a kamaszkorában, mint hogyha minden megadnak, minden megkenik, minden regyogott tanárok, de igazán az ember mélységes, transzcendens igényei nem kapnak igazán választ, vagy csak úgy sundán-bundán, vagy sutyomba, ha akad egy-két keresztény tanár, akit egyébként megszeretnek. Tehát ezért nagyon nagy különbség ez. Ugye nagyon fáj nekünk, amikor igazán nagyon rangosan kezdek gondolt családok, gyereket nem iratják, mert abban másikában jobban az angol, vagy a német, vagy nem tudom micsoda, és ez nem is egészen biztos, hogy igaz. Másik oldalon pedig mit ér az a gyerek, hogyha csillagosan kiművelik angolból, de a pszichéje az nem fejlődik, az egyénisége összetörik, az erkölcsi küzdelmet nem tudja megharcolni, hát akkor csuda nagy kár történt, akkor kár, rossz volt a számítás. Tehát a keresztények össze kéne fogni abban, hogy amit megkaptak, azt becsüljék komolyan és segítség. A szülőkkel van a legtöbb feladatunk. Aranyosak, jók, nem mondom, hogy bárhogy is keresztbe tennének. Nagyon ritka a szülő, aki nem iskolapárti, az Isten irgalmazzon neki. De minden esetre a legtöbb az igazán nagyon korrekt. csak jobban kéne mozogni. Tehát megbújnak abba, hogy még nem is áldoztak, nem is gyóntak, soha nem is bérmálkoztak, házasság sincs rendben. Így a háttérben a gyerekek messze többet kapnak, de ha nincs a szülői háttér, akkor ez nehéz. Tehát azt gondolom, hogy az iskolának maximálisan a szülői társadalma és az öreg diák társadalma kellene, vagy kell foglalkozni, mert ezek adnak táblatot. A diákok, akiket nagy gonddal igyekszünk hát segíteni, igazán semmit nem diktálunk, hanem kérünk, vagy pedig ugye felajánlunk. Ebbe a családias légkörbe ők jól érzik magukat, mint egy üvegházba. Na de a próba ott van, amikor egyetemek kerül, mit csinálnak az aulában, hogyan beszél, meg hogyan viselkedik a különböző tankörökön, meg stb. Mindenféle képzéseket. És ezért kellene mind az öreg diákkal, mind a szülőkkel még többet foglalkozni. De most nem a kellésről, nem a követelményről van itt elsőben szó, hanem egyáltalán az egésznek a perspektívájáról. Én nagyon remélem, hogy az iskoláink maradandóan hatnak a társadalomra, és hogy egy jó jövőt tudnak annak ellenére összehozni, vagy segíteni, annak ellenére, hogy a diákjaink, ugye, mint az összes fiatal, hát alig akarják magukat hát disponálni, valamit választani, akarni, előrelépni. Az, ami a futószalagon jön a következő főiskolai egyetem, az persze igen, de nagyon nehezen találják meg magukat. Ma a fiatalok ugye el vannak attól teljesen riasztva egy pszichológiai játékossággal, hogy ne akarják a jövőjüket komolyan venni. Tehát ezt áttörni nehéz. Mondom nekik, hogy nekünk is mondta annak, hogy a Csizmazia Placit említett osztályfőnököm, hogy kutya kötelesség lesz a jövőre odafigyelni, és lehet, hogy még keletfele lesz dolgotok, mondta a szovjet megszállás megerősödése elhatalmasodott a tankok idején. Hát ilyeneket tudnak mondani. Én ugyanezt mondom egy más változatban, hogy szerintem, ha ti nem akartok szolgálni, tehát jelentősen művetségnek megfelelően kiállni, teljesen humán emberi érdekekben, akár tervezések, akár különböző műszaki, pláne humán területeken, akkor majd mások mennek olyan, akiknek nem egész a pszichéjük, mindenáron érvényesül akarnak, vagy nem tiszta szándékok mozgatják, különböző huncutságban vannak benne. Hát ha nektek ez kell, akkor csak dekkoljatok, akkor csak sunnyatok. De ha élni akartok, akkor próbáld kicsit mozogni. Hát ezt azért sokszor elmondjuk, például reggeli szentmiséken is, hogy a bibliai szöveg minket megerősít és megsürget, hát ilyen alapon az ember próbál jövőt építeni. Adja is, hogy ebből legyen valami.
Reméljük.
És ez nem hatalmaskodás, nem könyökölés, hanem a műveltségünknek, a otthoni családi neveltetésnek, a többiekes család, sok ilyen van, rangjának a megbecsülése.
Igen, igen.
És abból következő felelősség elvállalás.
Igen. Ákos atya, nagyon szépen köszönöm önnel a beszélgetést.
Köszönöm.
Nagyon szép, őszinte gondolatokat hallottam öntől, és a Mária Rádió hallgatóitól is szeretnék elköszönni, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hát valóban mindörökké, amen.
Brückner Ákos atyával Molnár Péter beszélgetett.